9 óra 17 perc van, nyitjuk a tőzsdéket, és elemezzük az OTP gyors jelentését a tavalyi évre vonatkozóan. Aki ebben segítségünkre lesz, ő Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Az nem volt meglepetés, hogy az OTP adózott eredményét az extra profit különadó bizony megsínylette, de összességében ennek a tételnek a hatása mennyire rontott el az összképet? A befektetők elsősorban hogyan nézhetik az OTP teljesítményét?
Alapvetően minden soron sikerült meghaladni az előzetes várakozásokat az OTP-nek, minden kamatbevétel, egy részvényre jutó eredmény, illetve adózott eredmény soron is. Nyilván a különadók, illetve az extra profitadók rontották az eredményt, de összességében egy igen kedvező negyedik-negyed évről tudott beszámolni a bankcsoport, és ami bizonytalanabb, ugye az idei év, illetve az idei évvel kapcsolatos várakozások, hogy menedzsment is alapvetően bizonytalan ebben, illetve hát itt vannak, ez abszolút árnyalja a képet az idei évi kilátás, de én azt gondolom, hogy sikerült igazából felül teljesíteni az előzetes várakozásokat, úgyhogy alapvetően nem lehet panasz a bankcsoport teljesítményére. Nyilván a rossz nemzetközi befektetői hangulat miatt nem tud emelkedni az árfolyam. Egyébként nyitást követően még pluszban volt, azonban most már 10.000 forint alatt mozog, 9.984 forintnál. Összességében a BUX Index 0,26%-os mínuszban van, 42.703 pontnál. A MOL mutat némi emelkedés, 0,5%-kal került feljebb 2594 forint, amíg a Richter esetében ugyanekkora csökkenés látunk, 7450 forint. Alacsony viszont a forgalom, egyedül az OTP-ben magas, de ott sem kiugró, közel 500 millió forint volt eddig a bankpapírban a kereskedés, összességében pedig ilyen 600 millió körül van az összforgalom. De alapvetően ma ugye a rossz nemzetközi hangulat miatt inkább csökkenés várható.
Te említetted az OTP kapcsán az idei évre vonatkozó bizonytalanságokat, ami szinte biztos, hogy a magas kamatszint azért támogatni fogja az OTP bevételeit, ugyanakkor itt a bizonytalanság kapcsán mire utaltál, hogyan alakulhat idén a hitelezési dinamika, vagy itt az oroszországi érdekeltségek kapcsán is vannak bőven bizonytalanságok, mi az, amit kiemelnél?
Igen, ahogy említetted, én elsősorban belföldön elsősorban a hitelezéssel kapcsolatos bizonytalanságokat emelném ki, hiszen a jelenlegi kamat szint mellett elég komoly visszaesést szenvedtek el, a jelzálog hitelezés is komoly mértékben esett vissza, tehát itt azért vannak kockázatok, elég jelentős kockázatok, és igaz, hogy a magasabb kamat marzs alapvetően jót tesz a bankoknak, de ilyen, tehát ekkora hitelezési visszaesés esetén ez már inkább negatív irányba hathat. A nagy kérdés természetesen, hogy az idei évben mikor tudja majd az MNB csökkenteni az irányadó kamatokat, ami majd kis idő múlva természetesen a hitelkamatokba is megjelenhet később.
És az orosz bankkal, leánybankkal kapcsolatban mi a helyzet?
Én alapvetően ugye, ott nincs érdemi változás, tehát alapvetően a bankcsoport esetében azt látjuk, hogy már jelentős a bizonytalanság, egyelőre marad az orosz piacon, viszont nem tudja kihozni a nyerességet, tehát ez egy elég komoly, tehát a szankciók miatt ugye nem tudja realizálni az ott keletkezett nyerességet, de egyelőre nem tervezi az OTP azt, hogy ott hagyja az orosz piacot.
Több érdekes adatközlés is jött még, és akkor tágítsuk ki a képet Európára. Ugye mondtad, hogy az OTP azért nem tud emelkedni, mert hogy rossz a nemzetközi hangulat. Ez elsősorban mire vezethető vissza? Ez még amiatt van, mert hogy tegnap Amerikában, ma Ázsiában is igencsak elromlott, úgymond ez a hullám az, ami az európai piacokat is lenyomja, vagy éppen számomra nagyon érdekes, hogy a németországi inflációs adat azt mutatja, hogy ez az inflációs fordulat megtorpant.
Így van, inkább az előbbi, tehát az Egyesült Államokban ugye elég komoly részvénypiacra esés láttunk tegnap, és közben a kötvénypiacra áramlott, tehát a tőke hozamcsökkenésből ítélve, és volt egy bejelentés, egy kisebb bank 60%-kal esett be, miután tőkeemelést jelentettek be a csőd elkerülése érdekében, és ez lehúzta az egész pénzügyi szektort. Az S&P-n belül 4,1%-kal esett a pénzügyi szektor. és alapvetően ez határozta meg, illetve ez tovább rontotta a nemzetközi befektetői hangulatot, amúgy sem volt túl acélos az elmúlt napokban, ugye Jerome Powell üzeneteit követően, és Európára is átragadt az rossz kedv. A fontosabb részvényindexek másfél százalék körül mínuszban vannak, ugye ehhez képest a BUX egyelőre még felül teljesítőnek mondható. A régióban is egyébként a lengyel piac is 1,8%-os csökkenés mutat, és a cseheknél is hasonló mértékű a visszaesés. A német inflációs adat, bár nem okozott meglepetést, ez csak felülvizsgálat volt, de alapvetően azt lehet látni, amit említettél is, hogy megtorpant sajnos az infláció csökkenése, és a statisztikai hivatal elnöke is kiemelte, hogy az élelmiszer és energiaárak jelentős emelkedés, ami továbbra is magas szinten van az infláció Németországban. Úgyhogy most 8,7%-os volt egyébként, és az Eurostat módszertana által számítva pedig 9,3%-os, tehát még azért bőven van tennivalója az LKB-nak a jövő hét csütörtökön lesz majd a kamat döntőülés, úgyhogy lesznek bőven izgalmak. Egyébként egész Európában ez látszik, sőt az Egyesült Államokban is, hogy egy lendületes csökkenést követően most megállt az infláció visszaesése, és amiatt a jegybankok nehezebb helyzetbe kerülhetnek, és ennek is köszönhető egyébként, hogy a Fed is jelezte, most már Jerome Powell is, hogy magasabb kamatokra lesz szükség, és hosszabb ideig kell fenntartani, és részben ez is rontotta a részvénypiaci hangulatot a héten.
Mire számítasz egyébként az amerikai munkaerőpiac kapcsán? Majd egy fontos adatközlés a mezőgazdaságon kívüli ágazatokban, mennyi új álláshely született. Januárhoz hasonlóan egy pozitív, erős meglepetés, erős adat jöhet majd?
A januári adatot valószínűleg nem éri utol, hiszen akkor több mint 500 000-val bővült a foglalkoztatottság. Most 205 000 a konszenzus, én elképzelhetőnek tartom, hogy ennél némileg magasabb számot fognak közvetíteni. Nyilván egy erős munkaerőpiaci adat tovább romphatja ezúttal a részvénypiaci hangulatot, és erősítheti a dollárt, hiszen az további kamatemelési spekulációkhoz vezethet, úgyhogy 2,3-as adata mindenképpen mindenki feszült figyelemmel vár, és akár további nagyobb mozgásokat indíthat majd a piacon.
És ami még nagyon érdekes, mindenképpen térjünk ki rá, hogy tegnap kora este még 1 euróért 378 forintot kellett fizetni, most viszont már 385 forintot, ez rövid idő alatt egy nagyon lényeges gyengülés a forint piacán. Mi történt?
Igen, nem megszokott, hogy az esti órákban, hiszen 9-10 óra között láttunk egy elég komoly forint gyengülést. Én összefüggésbe hoznám az amerikai helyzettel, illetve az amerikai piaci mozgásokkal. Nagy valószínűséggel egy kisebb pánikreakció indult be a nemzetközi befektetők körében is, és a kockázatosabb eszközökből elkezdték kivonni a tőkét, és az amerikai állampapírokba átirányítani, és ez okozhatta a forint gyengülést is. Most 385.57-nél van már az euró árfolyam, a dollárforint pedig 364.67-nél. Egyébként, ha megnézzük a régiós devizákat, például a lengyel zlotyit, ott nem látunk ekkora gyengülés, de a tegnapi kereskedésben ott is volt némi gyengülés, bár nem akkora, mint a forintban, és a mai kereskedésben sem látható érdemi elmozdulás egyelőre.
Nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést. Az elmúlt percekben Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjét hallották. További szép napot, jó hétvégét, szia!
Köszönöm szépen a figyelmet!
Zenével, hamarosan pedig friss hírekkel várjuk Önöket 9:30-kor.